Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, azzal, hogy következetesen régóta nemet mond a migrációra, a gender propagandára és az ukrajnai háborúra, ami miatt számos támadás is éri Európában. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter új Delhiben a Rajszana Párbeszéd nemzetközi fórum panel beszélgetésén. Szijjártó Péter szerint a liberális mainstream nem tudja megemészteni, hogy sikerrel hajtunk végre egy konzervatív, hazafias és jobboldali politikai stratégiát. Kifejtette, hogy Magyarország az egyetlen NATO tagállam, amely nem szállított fegyvert a háborúba, de eközben az ország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét hajtották végre a hatóságok, valamint tavaly óta hazánk Ukrajna első számú villamos energia importforrása, ahogy ez idén februárban már a földgázra is igaz volt. Egyúttal üdvözölt az amerikai-orosz tárgyalásokat, szavai szerint ugyanis főleg a két országnak kell megállapodásra jutnia a háború lezárásához. A csütörtökön kezdődő uniós csúcs Ukrajnával kapcsolatos záró nyilatkozatát Magyarország nem tudja támogatni, mert az ukrán csatlakozási folyamat felgyorsítására hív fel, ami ellentétes a magyar kormányzati állásponttal, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Az EU tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően nyilatkozva Bóka János hangsúlyozta, Ukrajna uniós csatlakozása, újjáépítése, az ukrán állam működtetése, hadseregének finanszírozása beláthatatlan költségekkel terhelné meg az Európai Uniós és a tagállami büdzséket. A magyar kormány 4.600.000 euróval támogat keresztény társadalmi missziókat, humanitárius programokat, egy szír ortodox iskolának és hitéleti központnak a felépítését Szíriában. Emellett segítik a menekültek és migránsok ellátását a Szíria környezetében fekvő országokban. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Eközben viszont már mától újra lehet tüzet gyújtani az ország egész területén. Benyújtotta a gyülekezési törvény módosítását tegnap a Fidesz. A javaslat kimondja, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Szabálysértés követel, aki tiltott gyűlést tart, illetve ilyenen részt vesz. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester úgy reagált, hogy lesz Pride. A rendezvény szervezői szerint Magyarországon nincs többé demokrácia. Azonnali ellenőrzéseket indít az indokolatlan áremelések megakadályozására a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrök a 10%-os árrés betartását, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat vizsgálják. Eközben a gazdasági versenyhivatal is vizsgálatokat készít elő, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. Több multilánc korlátozásokat vezetett be az árrés toptal érintett termékek értékesítésénél. Az izraeli hadsereg nagyszabású légicsapásokat mért a gázai övezetre, a Hamász terrorszervezet irányította egészségügyi minisztérium szerint életét vesztette több mint 300 ember az éjjel. A Hamász ismételten megtagadta a túszaink szabadon bocsátását, valamint elutasította az összes javaslatot, amelyet az amerikai elnöki különmegbízottól és a közvetítőktől kapott, indokoltak Izraelből. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint tehát legalább 300-an elhunytak, közülük 170-en az övezet déli részén. Kína 59 repülőgépe és 9 hajója közelítette meg Tajvant az előző 24 órában, közölte a tajvani védelmi minisztérium. 43 gép át is lépte a tajvani szoros úgynevezett középvonalát, amely demarkációs vonalnak számít Tajvan és a szárazföldi Kína között, és behatolt Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi, középső, délnyugati és keleti részébe. Ilyen mennyiségben ez még nem fordult elő. A minisztérium jelezte, figyelik a helyzet alakulását és ennek megfelelően reagálnak majd. Kína a szigetet egyik tartományának tekinti és rendszeresen fogadkozik, hogy ellenőrzés alá fogja venni, az Egyesült Államok azonban kiáll Tajvan függetlensége mellett és katonailag támogatja. Elfogató parancsot adott ki a boszniai szerb köztársaság vezetője Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai határrendőrség, írta meg a Bloomberg hírügynökség. Erre válaszul a politikus, az ex-közösségi portálon bejelentette, hogy a szerb entitás vezetése úgy döntött, létrehozzák a boszniai szerb köztársaság saját határrendőrségét. Végül az időjárásról, továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd, a hőmérséklet szerdán hajnalban -7 és -6, napközben aztán +10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látás élményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Evez a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Reklámot hallottak.
Temettem el a rádiót, már nincsenek átkozott csoda zenék, se jéghidegek, se forrók. Ma vele fér, gyere így, gyere át, legyen ma tegnapi világ. Bejátsszuk újra ezt a sárgolyót, a pince feldobott ma pár fotót. Taxi már vár rá, csak dobd be magad, újra hámozunk rosszat, jót. Ma vele fér, ne beszélj, gyere át, és visszatáncol a világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallatom, az a lesz a lábnyomom, el nem ér a szürkeség. Már sok a hű, sok a hó, sok a súr, érdek mindenem túl. Szerintem létezik egy szent szabály, ha tegnap nem keresd, ő megtalál. Egy szerelem ég még a bőröm alatt, nincs mi oltam már visszafáj. Ma belefér, gyere már, gyere át, mesél a tegnapi világ. A múltat hallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld az ég. Ahogy segert hallatom, laza lesz a lábnyomom, el nem ér a szűkesség. Már sok a gaz, sok a gáz, szabadul, élet mindenem túl. A múltat hallatom, tüzes vízzel faggatom. Segert hallgatom, fülig ér az arcomon.
messze jár a front, már együtt két bolond, kit érdekel, hogy mennyi még. Majd blúzi sajgatú, él benne lesz a százezer év. Már messze mind a gond, jöhet még egy pár bolond, és minden gyertya csonkig ég. Ma élve maradunk, és ő is, mint ha lenne ma még. A múltat vallatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld a szék. A dzsegert hallatom, tudod, távoli rokon, jól forog a sorskerék. Megy a dal, ahogy rég, jön a fal, jön a vég, hát játszd el a százszor még.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Amióta a Richard Owen brit természettudós őslénykutató dinoszauruszoknak, azaz rettenetes gyíkoknak nevezte el az ősi hüllők egy csoportját, töretlen az érdeklődés irántuk. A Fővárosi Állat és Növénykert által rendezett Őslénykörút 16 című kiállításon a legismertebb dinoszauruszok óriási, az esetek jó részében életnagyságú modelljeit láthatják az érdeklődők, akik emellett ízelítőt kapnak a hazai dinoszaurusz kutatás eredményeiből is. A kiállításhoz ismeretterjesztő előadássorozat is társult. Az egyik előadó Mircse Áron volt, aki arra a kérdésre adott választ, hogy vajon tényleg kihaltak-e a dínók a kréta időszak végén, avagy esetleg köztünk élnek még késői utódaik. Itt felejtett őshüllők, kérdőjel, áldinoszauruszok és valódi dínó leszármazottak a mai állatvilágban, erről szólt Mircse Áron, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztályának munkatársa, előadása, itt felejtett őshüllők. Miért kérdőjel?
Azért kérdőjel, mert létezik egy csomó olyan hüllő a mai állatvilágban, amelyek az egykori dinoszauruszokhoz megtévesztően hasonló bélyegeket hordoznak, és emlékeztetnek valamelyest egyik vagy másik dinoszauruszra, olyan nagyon ősi külsővel áldotta meg őket az Isten, de valójában ez csalóka, mert igazából ők nem rokonai a dinoszauruszoknak, és sokkal később alakultak ki. Ezek mind a másik csoport, a lepidoszauria, a pikelyes hüllőknek a képviselői, nem a dinoszaurusz vonalnak a leszármazottai, ezek olyan jellegek, amelyek valamennyire hasonlóan alakultak ki, ugye ezt úgy nevezzük, hogy konvergens evolúció valamilyen szinten, bár annyiban nem konvergens, hogy nem egyszerre történt, de minden esetre valamiért hasonlóan fejlődtek, csak például kicsikék. Létezik olyan gyík, ma élő gyík, ez egy leguánféle, a tüskés béka gyík nem is egy faj, hanem több faja is van, ezek Észak-Amerika déli részén, illetve Mexikóban honosak, úgy néz ki, mint egy triceratopsnak a tenyérben elférő makettje. De ugyanolyan szarvacskái vannak, meg ilyen gallérszerű perem a tarkóján, és megtévesztően úgy néz ki, mint egy zsebdinoszaurusz, de nincs köze a dinoszauruszokhoz. Vagy például léteznek ma is két lábon futó gyíkok, a baziliszkuszok, hidroszauruszok, vagy a Ausztráliában élő klamidoszaurusz, a king galléros gyíkja. Ezek mindegyike tud többé-kevésbé, általában inkább bizonyos sebesség mellett csak, tehát lassan azért nem tudnak két lábon járni, nem futni tudnak két lábon, de olyan sebességgel, hogy akár a víztükrön át tud futni, ugye egy baziliszkusz a nagy talpfelület miatt és a kicsi súlya miatt a víz felszínén át tud szaladni a túloldalra, hogyha nem túl széles a folyó.
Valaki azt mondta nekem, hogyha belenéz egy fal egyik szemébe, olyan, mintha egy raptor szemébe nézne, bár raptor szemébe még nem nézett, de azért a filmeken látjuk, hogy milyenek lehettek. Mi az, hogy hasonlítanak, meg nem is?
Ugye a raptor szemét azt azért nem is tudhatjuk, hogy milyen volt, mert maga a szemgolyó az nem kövül meg, tehát a koponyát ismerjük, lehetnek sejtéseink, hogy esetleg milyen lehetett a szeme, de mondjuk olyat pont nem látott még senki. A mai madarak, miután ők a legközelebbi rokonai és legközvetlenebb leszármazottai a dinoszauruszoknak, ezért úgy igazából azt kéne feltételeznünk, hogy a raptornak a szeme az leginkább egy csirke szemére emlékeztethetett, vagy akár egy saséra.
Ez egy mitosz döntögetés, hogy a hüllők, az őshüllők, a dinoszauruszok szőrösek meg tollasak voltak.
Ott kezdődik a dolog, hogy a mai pikkelyes hüllők, azok nagyon távol vannak a dinoszauruszoktól, bár a legkorábbi ősei a pikkelyes hüllőknek már a perm időszakban megjelentek, de a hüllők két ágon fejlődtek. Az egyik oldalon volt az archosauria csoport, amiben a krokodilok, a dinoszauruszok, illetve hát ugye a leszármazottaik, a madarak tartoznak. A másik oldala pedig volt a lepidoszauria, amelyben a mai kígyók és gyíkok, valamint a hidas gyík, amelyik egy ilyen egyszemélyes univerzum. Ő az, aki igazán ősi a mai pikkelyes hüllők közül. Ő már a dinoszauruszok előtt is itt volt.
Ő Új-Zélandon él?
Ő az, aki Új-Zélandon él. Igen, korábban egy fajnak tekintették. Ma már ugye a genetikai vizsgálatok az mindent átírnak, úgyhogy ma már két fajnak minősítik, de mind a kettő Új-Zélandon él. Na most ugye a pikkelyek meg a tollak. Nagyon sokáig, miután a dinoszauruszokat szauruszoknak, vagyis gyíkoknak, ugye a szaurusz az gyíkot jelent latinul, gyíkoknak tartották, teljesen magától értetődő volt mindenki számára, hogy pikkelyesek voltak. Valójában nem sokat tudtunk a kültakarójukról, hiszen először csak csontokat találtak meg, amiből ez mondjuk nem derült ki. Azóta persze találtak már kültakaró lenyomatokat, maradványokat, úgyhogy ma már sokkal többet tudunk a kültakarójukról is, de sokáig az volt az elképzelés, más fel sem merült, csak az, hogy mint a mai hüllők pikkelyesek voltak. Az áttörést az a gyanú hozta meg, amikor egy amerikai paleontológus előállt azzal a gondolattal, hogy ezeknek az állatoknak melegvérűnek kellett lennie. Nem lehetek változó testhőmérsékletűek.
Mikről beszélünk most, melyik fajokról? A brontosaurusról is, meg a tyrannosaurus rexről?
Igen, akár a tyrannosaurus rexről, vagy akár a brontosaurusról, hogy a brontosaurus nevet azt már kérdőjelezik azóta, most már diplodocus, meg apatosaurus néven futnak. Van, aki szerint ezek szinonimák, már a lapatosaurus meg a brontosaurus, van, aki szerint nem, hanem léteznek külön mind a kétféle. A lényeg az, hogy ezeknek a nagy, súlyos testű dinoszauruszoknak a mozgás formái, ahogy mozogtak, lépkedtek ezeken a nagy oszloplábakon, és föntartották a testüket magasan a föld fölött, nem úgy, mint egy mai krokodil vagy varánusz, hanem úgy, mint egy mai orszarhú vagy elefánt. És azzal a feltételezéssel állt elő, ha jól emlékszem, John Ostrom volt, aki azzal a feltételezéssel állt elő, hogy hát ezek az állatok ezt a fajta mozgásformát és testtartást így nem tudták volna föntartani egész napon át, hogyha ezek hidegvérűek, ha változott testhőmérsékletűek. Egy mai krokodil, egy mai varánusz sem tud nagyon sokáig fölemelkedni a talajról és úgy járkálni, hanem egy idő után le kell neki hasalnia, ehhez a folyamatos járkáláshoz, ehhez melegvérűnek kellett lenni. És akkor, ha már melegvérű egy állat, akkor kézenfekvő, hogy lehet neki egy hőszigetelő rétege. Mert egy változó testhőmérsékletű állatnak nincs szüksége hőszigetelésre. Nincs neki belső hőszabályozása, tehát így is úgy is kihűl.
Ha nem süt a nap.
Viszont ha már van belső hőszabályozása, akkor célszerű, hogy legyen neki egy olyan kültakarója, ami szigetel. Vannak persze ez alól speciális kivételek, mint ahogy a mai elefántok vagy orszarhúak sem rendelkeznek szőrzettel vagy hőszigetelő réteggel. Egész egyszerűen azért, mert meleg környezetben élnek, és a testhőmérsékletüket nem nehéz föntartaniuk, ugye minél nagyobb egy állatnak a teste, a testtömege, annál kisebb a fajlagos testfelülete. Ezért aztán ilyen hőszigetelő rétegre inkább azoknak az állatoknak van szükségük, amelyek vagy hűvös környezetben élnek, vagy pedig kis testűek, és ezért könnyen kihűlnek. Tehát az igazán nagy valószínűséggel tollas dinoszauruszokat a kisebb testűek között kellett keresnünk. És végül is aztán meg is találták, így a 2000-es évek környékén meg is találták először Kínában, ha jól tudom, a dinoszauruszok tollainak a lenyomatait.
Ezek repültek?
Eleinte még biztos, hogy nem repültek. Tehát a toll az nem úgy jött létre, hogy rögtön repülésre való, hanem először olyasmit kéne elképzelnünk, úgy gondolom, mint egy mai kazuárnak vagy emunak a tollazata, ami inkább hőszigetelést, meg vízlepergetést szolgál, nem repülést. Különben érdekes az a gondolat, hogy itt a dinoszaurusz kiállítás kapcsán, hogy vannak ugye ezek a hatalmas teropodák, amilyen a Tyrannosaurus rex vagy az Allosaurusok, amelyeknek hatalmas hátsó, erős hátsó végtagjaik vannak, és jelentéktelennek tűnő kicsi melsők, és sokat gondolkozunk rajta, hogy mire lehetett jó ez a melső végtag, mit lehet ezzel kezdeni, hogy ilyen picike, és azért gondolkozunk el rajta, mert tól nélkül látjuk ezeket az állatokat. Amikor egy kazuát vagy egy emút látunk, akkor sose jut eszünkbe azon gondolkozni, hogy miért van neki annyira csökevényes mellső végtagja, mert van neki egyébként mellső végtagja. Minap futottam bele egy hírbe az interneten, hogy kikelt a tojásból két kopasz emucsibe, akik születetten tollatlanok, gyakorlatilag a fejükön van némi tollazat, és egyébként a testük csupasz. És úgy, mint a T-rexnek, ugye ott lötyög a mellkasán az a két picike kis mellső végtag, ami egy tollas emun egyáltalán nem is látszik. És akkor először kialakult ez a szőrszerű hőszigetelésre való tollazat, és aztán utána, ahogy elkezdtek próbálkozni a repüléssel, egyre inkább alkalmassá vált a tollazatuk arra is, hogy fölemelkedjenek majd, vagy legalábbis először csak talán lendületet adjon. Fölmerült több lehetőség a repülés kezdeteire, hogy vajon föntről lefelé, vagy lentről fölfelé indultak ezek az első madarak, tehát hogy fölkapaszkodtak egy fára, úgy, mint mondjuk egy mai holcincsibe, amelyiknek ilyen kezdetleges karmok vannak a szárnyain, amikor kikelett tojásból, és ezek később aztán lehullanak, ezek a karmok visszafejlődnek, de amikor még kicsi, akkor ezzel a karommal fel tud mászni a fára, még röpképtelen, de fel tud mászni a fára, és majd aztán onnan startol. Tehát ez volt az egyik lehetőség, hogy fölmásztak a fára, és először ilyen vitorlázó repülésben indultak el, vagy a másik lehetőség, hogy ugra-bugrálva, futva, nagy ugrásokkal követték a zsákmányokat, mondjuk, hogyha ragadozók voltak, és míg a nagytestű teropodáknak egyre kisebbek lettek a mellső végtagjai, addig a kistestűeknek egyre nagyobbak, és ezekre az egyre nagyobbra növő mellső végtagjaival lendületet vettek, tehát csapkodtak velük, és egyszer csak felemelkedtek.
És dinoszaurusz nem maradt? Tehát amikor kipusztultak, mondjuk meteorit becsapódás következtében, akkor maradtak a madarak, maradtak az emlősök, de dinoszauruszok meg egy picikese maradt?
Egy picikese. Ez egy nagyon érdekes rejtély, hogy miért pont csak a madarak, miután még az sem teljesen 100%-ig tisztázott, hogy egyáltalán hogy haltak ki a dinoszauruszok. A legvalószínűbb ez a meteor becsapódás. Mindenesetre az érdekes, hogy valóban csak azok a dinoszauruszok élték túl, amelyek madárrá váltak, madárrá fejlődtek.
Mondtuk a tuatarát, említettük, ezt hidasgyiknak is hívják. Igen. Új-Zélandon él, mint kiderült, már két faja is. Ha ők látták a dinoszauruszokat, tehát egy időszakban éltek, akkor ők miért nem azok?
Ahhoz, hogy dinoszaurusznak lehessen nevezni egy élőlényt, ahhoz különféle anatómiai sajátosságoknak kell megfelelniük. A csigolyák formája, a koponyának a felépítése, nagyon sok mindennek kell passzolni ahhoz, hogy ezek dinoszauruszok legyenek. Nem minden ősüllő dinoszaurusz, tehát nem csak a tuatara, amelyik a mai napig fennmaradt, hanem a kihalt ősüllők közül sem mindegyik volt dinoszaurusz. Például az ichthyosaurusok, ezek a halgyíkok, akik ugye delfinekre emlékeztetnek leginkább, de a delfinek sem ezeknek a leszármazottai, vagy a pteroszauruszok, a repülő ősüllők, akik meg ugye úgy néznek ki, mintha egy pelikánt egy denevérrel kereszteznének, ők sem dinoszauruszok. A mosasaurusok, ezek ugye ilyen nagy vízben élő, nem krokodilok, mert úszonyuk van, de ilyen hatalmas szintén ősüllők, ezek sem tartoznak a dinoszauruszok közé. Hát a dinoszaurusz az egy meghatározott csoport, és nem minden ősüllő dinoszaurusz.
Az emlősökre térjünk vissza, az egész picik már ott futkároztak a nagygyíkok. Lába körül ők nem hordoznak valami dino jelleget?
Nem, az emlősök azok határozottan más vonalon alakultak ki. Ugye a perm időszakban még voltak ilyen úgynevezett emlősszerű hüllők, és akkor ezeknek a leszármazottai voltak az emlősök, akik valóban már a dinoszauruszok idejében is ott voltak, csak mivel az ökológiai fülkebeosztásban a nagy testű állatoknak járó fülkéket a dinoszauruszok blokkolták, ugye azokat betöltötték, ezért az emlősök addig nem tudtak feltörni, és nem tudtak nagy méretűre megnőni, amíg a dinoszauruszoktól ezt nem tudták megtenni. És amikor ezek a fülkék megüresedtek a dinoszauruszok kihalásával, akkor indulhatott meg hirtelen az emlősöknek a fejlődése, és válhatott belőlük, ha nem is akkora, mint a dinoszaurusz, mert úgy tűnik, az is lehet, hogy pont a méretük volt a legnagyobb probléma, hogy egyszerűen fenntarthatatlan volt ez a méret egy idő után. Nem tudni, hogy miért, mert azért mégis 150 millió évig itt voltak, vagy 160 millió, tehát azért elég sokáig megfeleltek ezek a nagy méretek az életfenntartásuknak, de valami megváltozott talán a légkörben, lehet, hogy pont a meteorit becsapódás miatt változott meg a légkör összetétele, és ez tette lehetetlenné ezeknek a nagy testű lényeknek a fennmaradását. Tegyük azért hozzá, hogy a világ legnagyobb élőlénye, vagy hát állata, amely a valaha létezett legnagyobb dinoszaurusznál is nagyobb, az egy ma élő faj, és egy emlős, ugye a kék bálna.
Fogadjuk el a meteorit becsapódást, az egyszerűség kedvéért ez a mexikói öböl környékére tehető, attól mondjuk távol a Föld valamelyik távolabbi pontján nem maradhatott életben valamiféle dinoszaurusz csoport, hiszen az emberi kultúrtörténet, hogy úgy mondjam, vagy hiedelemvilág mitológia azért tele van sárkányokkal.
Igen, de ezek valószínűleg inkább a földből kiforgatott csontok alapján születtek ezek a mézoszok. Ugye mondják például, hogy a Szibériában megtalált protoceratopsnak a csontjai a papagájszerű csőre volt, viszont emlősszerű lába, ugye, hogy ez is lette a griffeknek a képzetét. Kína az egy dinoszaurusz nagyhatalom, ugye nyilván nem véletlen, hogy Kínában ennyire nagy kultusza van a sárkányoknak. A dinoszaurusz csontokat nyilván találtak az emberek mezőgazdasági tevékenység közepette, bányászat közepette, különböző földmunkák során, nem csak akkor, amikor már ezt paleontológusok vizsgálták, hanem akkor is, amikor még nem létezett paleontológia. Tehát valószínűleg találtak ilyen csontokat, nem tudták semmilyen ma élő állathoz kapcsolni, és hát ezért aztán kialakultak belőle a sárkány mitoszok. De túlélő dinoszauruszok a madarakon kívül nem maradtak sehol.
Az elmúlt percekben Mircse Áront, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztályának munkatársát hallották. Most fellémevett Baglyok a családban című könyvének harmadik része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
A lesállás elkészültével Miller tanár úr kijelentette, hogy szívesen kipróbálná. Fiúk, ti nyugodtan elmehetnétek csatangolni egy kicsit, de indulásnál és menet közben is csapjatok minél nagyobb zajt. A szakkönyvek szerint a madarak nem tudnak számolni, így hát a bagoly majd azt gondolja, hogy mind a hárman odébb álltunk, és meg sem fordul a fejében, hogy én itt fent a sátorban rostokolok. Igen, tanár úr, mondtam. Na gyere, Bruce, pucolás! Elbandukoltunk a körülbelül egy mérföldnyire eső tavacskához, és a nádasban vörös szárnyú gulyamadár fészkeket kerestünk. Istenien éreztük magunkat, és teljesen megfeledkeztünk Miller tanár úrról, de aztán megéheztünk, és erről eszünkbe jutott. Vissza is siettünk hozzá a ligetbe. Miller tanár úr a fa tövében a földön üldögélt, éppen végzett a hideg tea utolsó csöpjeivel, de a legkevésbé sem festett úgy, mint aki jól érzi magát. Az arca rémisztően sápat volt, és a keze úgy reszketett, hogy alig tudta elpakolni a fényképezőgépet. Az meg úgy nézett ki, mintha egy fáról potyogott volna le, merő karcolás meg sár volt. Sikerült néhány jó fotót csinálni a tanár úrnak? Érdeklődtem kedvesen. Nem sikerült, válaszolta, vagy inkább vicsorogta Miller tanár úr, és egy dolgot elárulhatok nektek. Minden hígvelejű marha, aki azt meri állítani, hogy a baglyok nem tudnak számolni, hazudik. Hazafelé menet Miller tanár úr végül elmesélte nekünk, mi történt. Körülbelül egy órával azután, hogy mi elmentünk, hazatért a bagoly. Leereszkedett a fészkére, aztán hátrafordult, és hosszan, tüzetesen szemügyre vette a kis sátrat, amely vele egy szinten volt, alig 2 méternyi távolságban. Miller tanár úr buzgón ügyködött a sátorban, és már éppen sikerült élesre állítania a gépet a fényképezéshez, amikor a bagoly ráripakodott. Hú-hú-hú! És szökkent egyet. A következő másodpercben a sátor eleje ketté hasadt, és Miller tanár úr azon vette észre magát, hogy az uhu alig fél méterről néz vele farkasszemet. Miller tanár úr kezéből ekkor véletlenül kicsúszott a fényképezőgép, és az csak természetes, hogy sürgősen utána kellett néznie oda lent, nem esette baja. Mi pedig erre a végszóra érkeztünk vissza a nyárfásba. Az az érzésem, hogy Miller tanár úr szempontjából ez a nap nem volt valami fényesen eredményes, de a mi szempontunkból egy csöppet sem bizonyult rossznak. Miller tanár úr ugyanis elmondta, hogy a fészekben három megítélése szerint félig serdült fiókát látott, vagyis éppen olyan korúakat, amelyek a legjobban megfelelnek házi bagolynak. Már csak azt kellett kiagyalnunk, hogy milyen úton módon kaparinthatnánk a markunkba őket. A zsákmány. A következő hét iszonyúan hosszúnak rémlett. Az iskolát csak egyetlen időszakba utáltam amúgy Isten igazából, tavasszal, mégpedig főként májusban, amikor a madarak a legbuzgóbban költenek a prérin. Ezen a májusi héten, amikor az eszem máson sem járt, csak a baglyokon és a padhoz láncolva, sajgó szívvel szimatoltam a nyitott ablakon beáramló tavaszi illatokat, azt kívántam, bár soha ne találták volna fel az iskolát. Mary, Bruce meg én a szünetekben és tanítás után kizárólag az uhú fiókákról tárgyaltunk, és megállás nélkül törtük a fejünket, hogy miként lehetne kisikeríteni őket a fészekből. Murray azt javasolta, hogy egyszerűen vágjuk ki a fát, ám ezt túl veszedelmesnek találtuk, mert megsérülhettek volna a fiókák. Bruce felajánlotta, hogy szól a pappájának, aki szívesen eljön és lelövi az anyabaglyot, mert akkor nyugodtan felmászhatunk a fára. Ezt viszont nem tartottuk tisztességes dolognak. Nekem semmi más nem jutott eszembe, csak a petárdák. Azt ötöltem ki, hogy kéne venni néhány kis tűzijáték rakétát, mert ha azokat feleregetnénk a fa alatt, elriaszthatnánk az anyabaglyot a fészkéről. A baj csak az volt, hogy nem volt egy árva fityingünk sem, és egyébként is ilyenkorú srácoknak a boltos amúgy sem adott volna el rakétákat. Péntek éjjel azonban egy csínoknak nevezett vihar söpört végig a környéken. Ezek a viharok az albertai szikláshegységből törnek elé, és olykor egész Saskatchewanon végig süvöltenek tébolyult erővel. Péntek éjjel hiába húztam a fejemre a paplant, tisztán hallottam a folyót szegélyező nyárfák töredező ágainak recsenéseit, és olyan eszelősen verte fölöttem a háztetőt, hogy Korcsi kutyám, aki mindig az ágyamon aludt, rémületében vonítani kezdett. Kénytelen voltam az ő fejére is ráhúzni a paplant, hogy elhallgasson. Korcsi utálta a viharokat. Engem a bagolyfiókák sorsa nyugtalanított, és az aggodalomtól csak nagy sokára tudtam elaludni. Murray szombaton már kora reggel beugrott értem, Bruce a hídnál várt ránk. Gyönyörű idő volt, bár a nap, mintha bujócskát játszott volna, eleltűnt a csínok nyomában vágtázó fehér felhők mögött. A sok esőtől szinte gőzölgött a világ, és a préri talaja egészen átlucskosodott. Mi azonban fütyültünk rá, hogy elázik a csukánk, nyílegyenesen szágultottunk a bagolyliget felé, mert szörnyen izgultunk a fiókák miatt. Még elég messze voltunk a nyárfástól, amikor Bruce felkiáltott, Nidda, lenyugodt az öreg lesállása! És csak ugyan, a legmagasabb nyárfák közül hatot, hetet a vihar úgy szóval lefejezett, Miller tanár úr lesállását pedig egyszerűen elfújta olyannyira, hogy soha többé nem találta meg senki. De a legnagyobb kár a bagolyfészket érte. Az eső meg a szél miszlik beszaggatta, mindössze egy-két gaj maradt belőle régi helyén az ágvillában. Az anyamadárnak nyoma sem volt, de a fa tövétől nem messze, ott hevert a földön két fiúka kihűlt teteme. Nagyon fiatalok voltak még, tollazatuk éppen csak sarjadni kezdett, csupa pihe borította a testüket. Nem tudom, hogy a zuhanástól pusztultak el, de mivel olyan ázottak voltak, mint két szivacs, én azt hiszem, hogy inkább a hideg meg az eső végzett velük. Mi hárman persze borzasztóan elszontyolottunk, és mivel segíteni nem tudtunk a kis uhukon, elhatároztuk, hogy legalább tisztes temetésben részesítjük őket. Bruce a sírt kezdte ásni a bicskájával, Murray meg én elmentünk megfelelő botokat keresni a keresztekhez. A közelben egy nagy kupac rűzse hevert, és miközben elmentem mellette, beletaláltam rúgni. A rűzse alól valami kattogó hang hallatszott, bedugtam a kezem alája, és egy nedves tolcsomóba ütköztem. Gyorsan odahívtam Bruce meg Murray-t, és egyesült erővel elhánytuk a rűzsét. Ott gubbasztott a hiányzó fióka, a harmadik épségben, elevenen. Ez a kis bagoly fejlettebb volt a két másiknál, alkalmasint, mert ő kelt ki először. Érdekes dolog ez az uhuknál. Márciusban kezdik lerakni a tojásaikat, amikor a prérin még a tél az úr. Az egyes tojások lerakása közt néhány nap is eltelik, de a tojó már az elsőnél elkezdi a kotlást. Ha ugyanis a fészekalj utolsó tojásáig vár ezzel, a korábbiak annyira kihűlnek, hogy sosem kelnének ki. Az először lerakott tojásból kel ki az első fióka, és így 4-5 napos előnyt szerez a következővel szemben, amelyik szintén előnyösebb helyzetben van, mint a harmadik. A rűzse alól előkerült kis uhu bizonyára előbb látta meg a napvilágot, mint a testvérei, mert nem csak nagyobb, hanem jóval életerősebb is volt náluk, hiszen amikor a vihar szétszibált a fészekből leesett a földre, be tudott vergődni a rűzse rakás menedékébe, és alig hanem ennek köszönhette az életét.
A következő alkalommal innen folytatjuk Ferlima vett Baglyokat családban című könyvét. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 26. befejező részét Dér Gabriella olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. A hagyomány. Tanítás közben John Mayne mindig csendes, de kétségbe vonhatatlan tekintéllyel lépett fel. Tekintélye főként abból eredt, hogy csendesen, de mélyen és egyre mélyebben megértette, hogy milyen nagy egésznek a része. A hagyomány az az átfogó valóság, amellyel egyre mélyebb egységbe került, mert fokozatosan felismerte, hogy a részét alkotja, és mindannyian egészen egyedi módon szintén a részét alkotjuk. A szótól a csendig lapjain a következőket mondja a meditáció útjáról. A módszert Cassianus abban a tudatban vette át, hogy hagyománya már régóta megszilárdult és folyamatosan létező egyetemes hagyomány. A hagyomány továbbadása akkor nyer tekintélyi erőt, ha személyessé válik. A hagyomány könyvek segítségével is továbbadható, és az írott szó alapvető támaszt nyújt a hagyományozás folyamatához. A hagyomány azonban csak akkor kell életre, ha valaki személyes tapasztalatot szerez róla, ha személyes szinten azonosul vele. A keresztény hit összefüggésében nem a teológiára vagy a filozófiára gondolunk, amikor hagyományról beszélünk. Nem elgondolásokat és eszméket értünk hagyományon. Valójában egy személyről beszélünk, egy élő, soha el nem múló és egyetemes személyről, Jézus személyéről. Jézus tanítása az evangélium egy vele. Az igazi tanító mindig egy a tanításával, s egyre többet tanít azzal, hogy pusztán csak önmaga. Azért állíthatjuk tehát, hogy a keresztény hagyománynak mindenképpen a személyes szférában kell hitelt nyernie, mert csak személyes találkozás alapján tudjuk képviselni és továbbadni a hagyományt, ahogyan Jézus személyét, vagyis az örömhírt is csak személyes találkozás alapján lehet felmutatni. Elengedhetetlen, hogy a hagyomány egyé váljon személyes tapasztalatunkkal. Ez adja a továbbadás erejét, és a személyes hitelesítés és hitelesség is, mely kezdettől fogva lényegi vonása volt a keresztény tanítóknak, például Szent Pálnak is, aki azt mondta, nem azért jöttem, hogy a filozófia vagy az emberi bölcsesség szavaival szóljak hozzátok, hanem a lélek erejével. A lélek ereje nem más, mint szeretet, és John atya ezért egészítette ki azzal a fentebb mondottakkal, hogy a hagyomány a szeretet pillanatában, azaz valójában az imádság pillanatában lesz egy a személyes tapasztalattal. A monostorok mindig gyújtópontjai a hagyománynak, s a monasztikus szerzetesség fontos helyet foglal el a keresztény hagyomány folyamatában, mivel a monostorok elsődlegesen és legfőképpen a szeretet pillanatának kötelezik el magukat. Ennél fogva bizonyos értelemben időtlenek és távolságot kell tartaniuk a világtól, hogy életre váltsák a téren és időn túli szeretetet. A szerzetesek elmenekülnek a világtól, de ez nem azt jelenti, hogy elutasítják, vagy kereket oldanak előle, hanem azt, hogy a tér és az idő új dimenziójába hatolnak előre, ahol minden szerzetesnek módjában áll, hogy Krisztus pillanatában lakozzon, s ráébredjen, hogy a szeretetnek ez a pillanata magában foglalja az időt, az egész időt. Társadalmi szerepét és jelentőségét tekintve a szerzetesség alapvetően osztály nélküli és időtlen, s a szerzetesi életnek azok a szokásai jelenítik meg szimbolikus formában, amelyek századokon át hagyományozódnak, ugyanakkor teljességgel egyidejű is a korával. Ha szertartások és szokások múzeuma lesz belőle, már nem időtlen, hanem csak ódivatos, ezért mindenkitől elszigetelődik. Ha valóban időtlen, akkor prófétai erővel közvetlenül jelen van saját korában. Mégpedig azért, mert az idő dimenziója a szerzetesi életben az imádságnak szentelt idővel mérhető. Ami kívülről esetleg mechanikus és unalmas rutinnak tűnik, az belülről egyenértékű a tudat tágulásával, a tér és az idő bevett határain túlra nyúlik. Az imádságnak szentelt időszakok folyamatos ismétlődése adja meg a napok belső szerkezetét, az egész éles struktúráját. Az imádság folyamán mindig érintkezik egymással az idő és az örökké valóság. Hétköznapi, a tévedés veszélyének kiszolgáltatott, halandó tudatunk megnyílik a bennünk élő Jézus tudatára. Tudatunknak és Krisztus tudatának az érintkezése fellobbantja a szeretet pillanatát, s egyre világosabbá válik, hogy nem csak az imádság idején történik ilyesmi, hanem folyamatosan testet ölt bennünk. Ezért az önmagát a szeretet pillanatának szentelő közösségben fokozatosan kibontakozik a folyamatos jelenlét tudata, a szüntelen imádság. Bármely történelmi vagy kulturális hagyomány elsajátítása erőfeszítést igényel. Ha valaki el akarja sajátítani az angol irodalom vagy a szanszkrit nyelvű szent iratok hagyományát, nem elég, ha a megfelelő könyvek ott sorakoznak a polcán, erőfeszítést kell tennie beható megismerésük érdekében. A keresztény út élő hagyományának, vagyis Jézus életének belső elsajátításához szükséges erőfeszítés nem más, mint az imádság, és nem az elméleti vizsgálódás, hanem a spirituális felébredés a lényege. A felébredés pedig nem megfeszített munkával, hanem csend révén érhető el. Ez a különbség a meditáció és a többi tevékenységforma között. A meditáció által igényelt erőfeszítés nem a felébredést szolgálja, hanem a felébredést megelőző csendet. Kreatív tevékenység, s ezért integráns élet szükséges hozzá. Önfegyelem és álhatatosság nélkül kivitelezhetetlen. Mint minden kreatív tevékenység, minden erőnket magának követeli, de ha beérik a gyümölcse, meg is újítja minden erőnket. A művészek és az írók sokszor hosszú ideig nagy évben elkerülik a kreatív munkát, és mindenféle egyéb dolgokkal foglalatoskodnak, anyagi ügyekkel, nyomtatványokkal, fizikai munkával, csak ne kelljen írniuk vagy festeniük. A vallásos emberek is sokszor kerülik az imádság kreatív munkáját. Sokféle imádságot mondanak fel, vallási ügyekben buzugolkodnak, és lajstromba szedik az ima szövegeiket. Talán azért mondanak fel annyi ima szöveget, hogy kerüljék a mantra mondásával járó kreatív munkát. A keresztény élethez szintén nélkülözhetetlen a szeretet kreatív munkája. A szeretet pillanata a meditációnak szentelt időszakokon túlnyúlva átível a hétköznapi élet, a mindennapi kapcsolatok és ügyes-bajos dolgok szférájába. Ezért a meditáció kreatív munkája egészen valóságosan folytatódik, és szüntelenül megvalósul a szeretetben. A szeretet abból a munkából fakad, amelyet azért végzünk, hogy elforduljunk magunktól, és az önmagunkra irányuló figyelemtől. Lehetetlen, hogy önzetlenül meditálunk, majd az időnk többi részében állandóan csak magunkat figyeljük, hogy megállapítsuk, mennyit fejlődtünk. Képtelenség, hiszen a meditációnak szentelt időszakokon kívül is folyamatosan másra és másokra irányul a figyelmünk. A közösségi életen belül nem szorul magyarázatra ez a fajta elfordulás. könnyen megeshet, és a keresztény hagyomány történetében sokszor meg is figyelhető, hogy a szeretet munkájának elkerülése érdekében az emberek mindenféle más munkát vállalnak. Szélsőséges aszkézist és böjtöt, hogy állandóan csak magukra figyelhessenek, miközben azzal áltatják magukat, hogy szüntelenül éber a tudatuk, és csak látszólag spirituális erőfeszítéseket is tehetnek annak érdekében, hogy ne kelljen mások felé fordulniuk. A mantrával járó munka jó voltából, azonban emberileg őszintén végezhetjük a szeretet munkáját, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy más tevékenységformákba meneküljünk előle, még akkor sem, ha tevékenységeink az élet szentséget szolgálják. Lehetetlen, hogy mélyen imádkozzunk, és mégis elkerüljük a szeretetet. A szeretet révén találkozunk a másikkal, a másikkal találkozva pedig egyre mélyebben találkozhatunk Jézussal.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 26. befejező részét hallották. A felolvasó Dér Gabriella színművésznő volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Mely mindig visszatér, szó, mely biztató, és a dallam, mely lágyan ringató, súgja el, hogy honnan jöttem, s merre tartok, hol van az otthonom. Csak a tegnapi, a hold jót ígér, és egy mantrát hord a szél. Minden percem, minden órám, minden sejtem, minden tettem ma már, ebből inni kér. körbe ég, tavassza ébred, összealudni tér, téli hó, nyári napfény, és a hold, mely mindig visszatér, a szív ritmusán, és a dallam kanyargó évén át meséli el, hogy honnan jöttem, s merre tartok e hosszú út során. Csak a tegnapi, a hold jót ígér, és egy mantrát hord a szél. Minden percem, minden órám, minden sejtem, minden tettem ma már ebből inni kér.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.